Régiós vetélkedésnél már mindenképpen több háborúnak szerintem nyíltan lehet nevezni, hogy mennyire lesz az hosszú, az majd a következő napoknak a fejleménye, bár az izraeliek előzetesen azt mondták, hogy akár hetekig is eltarthat. A hajnali órákban Irán újabb rakéta indításokat eszközölt, és hát ezekből jó néhány bizonyosan becsapódott Jeruzsálemben, illetve Tel Avivban, eszközölték a BBC tudósítói, amint vannak erről információk, hogy mekkora károkat okoztak mindezek, vagy sérüléseket, adott esetben áldozatokat természetesen mondjuk majd. Egyébként éjszaka folytatódott Teherán támadása is az izraeli légierő részéről, és hát nem csak ballisztikus rakéta képességeit érte csapássorozat Iránnak, hanem az urándúsító üzemeit is, és az egyik bizonyosan megsérült, mármint a felszíni épületei, ahol mértek már egyébként valamennyi sugárzást a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakemberei, de ez állítólag telepen belül maradt, a külvilágba nem jutott ki. De mi van akkor, hogyha mondjuk Irán lép egy drasztikusat, és megpróbálja lezárni a Hormuzi szorost? Mennyire mehet fel a kőolajára, vagy egyáltalán milyen gazdasági helyzetet okozhat mindez? Erről is beszélünk majd a következő percekben Anton Bendavzsevszkijjel, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatójával. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt, üdvözlöm minket, hallgatókat is.
A nemzetközi közvélemény mennyire számít a Hormuzi szoros lezárásával? Te hogy látod, mennyire lehet komoly a szándék adott esetben, hogy Irán akár ezt is meglépje?
Hát az a kérdés, hogy mennyire fenyegeti egzisztenciális veszély Iránt, mert nyilván ehhez a fajta eszközhöz csak abban az esetben fognak nyúlni, amikor valami drasztikus eszkaláció következik be, hiszen ezzel nagy károkat okoznak a térség arab országainak, elzárva ugye ez a perzsőből a külvilágtól. Tehát valószínűleg ez egy ilyen végső menedék lenne, hogy bármi baj esetére, elsősorban nyomásgyakorlásnak jó, de a nemzetközi pénzügyi intézetek beáraszták a háborúnak az esetleges globális hatását, mind a J.P. Morgan, mint a Morgan Stanley, hogy J.P. Morgan a világ legnagyobb pénzügyi intézete, ők a legrosszabb forgatókönyv néha számítanak azzal, hogy az olajár 120 dollár környékére emelkedik, hordonkénti ár. Ez akkor következik be az ő előrejelzéseik szerint, hogyha heteken keresztül, vagy akár hónapokon keresztül tartó konfliktus alakul ki a térségben, hogyha csak néhány napig tartó műveletről van szó, akkor nem számítanak nagyobb növekedésre, de hogyha valóban itt egy hosszabban elhúzódó háborúra kerül sor, akkor ez megrázhatja a nemzetközi piacokat. Ennek vannak bizonyos előjelei, amikor Izrael bombázni kezdte az iráni olajfinomítókat, hogy ez már hatással lehet a nemzetközi olajára, de az Irán export létesítményeit, kikötőit, ahol az olajexport bonyolódik, ezeket még viszont nem nyújt Izrael. Tehát hogyha látni fogjuk, hogy Izrael például ilyen lépéseket tesz, akkor az már egyenes hatással lesz az esetlegesen emelkedő olajára. Irán az OPEC országok között a harmadik legnagyobb olajszállító, globálisan pedig a kilencedik, mert alapvetően számít az, hogy mi történik Iránban, hiszen közvetlen hatással van a világpiaci ára.
Sőt, hát a gázmezőit is támadta Iránnak Izrael, az egyik bizonyosan megsérült, vagy egy kisebb sérülés szenvedett el, és emlékeim szerint, hogyha iráni csapás is ért volna izraeli olajfinomító, de hát annyi háborús információ özön van, hogy ezt már csak úgy fejből mondom, de valószínűleg egyébként volt már ilyen jellegű találat is. Visszatérve még egy nagyon picit a Hormuzi szoroshoz, gondolom én ez azért is végső eszköz, mert azért egyszer, mint egy hatalmas nagy öngól lenne, mert egy olajtermelő ország, amely megakadályozza az olajszállítást, meg bármilyen jellegű szállítást, az onnantól kezdve még inkább megbízhatatlan nemzetközi partner és szállító, nem?
Hát így van, azért mondtam én is, hogy egzisztenciális veszély esetén nyúlnának ehhez az eszközhöz, hogy nyomást gyakoroljanak a nemzetközi közösségre, nyomást gyakoroljanak az Egyesült Államokra elsősorban, És ugye rávegyék Kínát is, hogy álljon ki Irán mellett, hiszen az elmúlt években a legnagyobb, legfontosabb fogyasztójává, importálójává az iráni olajnak Kína vált. Irán számára Kína az egyik legfontosabb felvásárolója az iráni kőolajnak, és egyébként is a közel-kelő térség irányából, vagy a kelet-ázsiából irányul a legtöbb kőolaj, tehát hormozi szoros elzárása. Elsősorban most az olajszállítások tekintetében az ázsiai államokat fogja érinteni, az olajár esetében pedig ugye globális hatása van, és hát Oroszország viszont tapsolna hozzá, hiszen minden növekedés az energiahordozók piacán, Oroszországot klubbevételhez juttatja, és ugye több rugalmasságot, nagyobb eszköztárat tesz lehetővé Oroszország számára, hogy fellépjen mondjuk a Ukrajna esetében, vagy más nemzetközi veletek esetén.
Szerintem Oroszország most már most is tapsol, mert azért emelkedett a kőolajára, és hát annyi bizonyosan érződik, hogy a nemzetközi figyelem is elterülődött az orosz-ukrán háborúról. A következő egyeztetést maguk az amerikaiak mondták le, tehát minthogyha Ukrajnát most hirtelen megint elfelejtette volna egy picit az amerikai vezetés. Arról nem is beszélve, hogy volt állítólag valamilyen légvédelmi rakétaszállítmány, ami Ukrajna helyett Izraelbe ment. Hosszabb távon ez komoly gond lehet Ukrajna számára, hogyha párhuzamos háború van, és kevésbé irányul rá a figyelem? Egyrészt ugye említettük a plusz orosz bevételt, de hát azt is, hogy akár a nagyon enyhe béketapogatózások is hanvába holhatnak.
Így van, tehát Ukrajnát az érintheti a legrosszabb módon, hogyha a háború közel-kelet térségben elhúzódik. Tehát ahogy említettem, hogy a nemzetközi pénzügyi intézetek a legrosszabb forgatókönyv esetében azzal számolnak, hogyha hetekig vagy hónapokig elhúzódó háborúra kerül sor, és ugye ezzel emelkedik az olajára, na ugyanez érintheti Ukrajnát is a legrosszabb módon. Ennek van ugye közvetlen hatása, amit te is említettél, tehát a figyelemnek az elterelődése, az amerikai fegyvereknek az átcsoportosítása, ugye a konfliktus előtt már történtek ilyen lépések, és hát a sajtó keretezte a dolgot, hogy Donald Trump elárulja Ukrajnát, és bizonyos rakétákat, bizonyos drónok elfogására szánt eszközöket az Egyesült Államok átirányította Izraelbe, de most már ugye látjuk utólag, hogy erre azért volt szükség, mert az Egyesült Államok ott egy komoly eszkalációra számított, és ezért volt szükség a fegyvereknek az átcsoportosítására, vagy legalábbis bizonyos fegyverek átcsoportosítására. Tehát ez a közvetlen hatás, hogy bizonyos fegyverek közel-keletre mennek, nem pedig Ukrajnába. A közvetett hatás pedig, ahogy említettem, az olajár, tehát az Oroszország költségvetése ebben az évben 69 dolláros hordonkénti árral számol. Ebben az esetben, hát ha ezen a szinten marad az olajár, akkor az orosz költségvetése tervezett módon tud működni, egyébként pedig az orosz költségvetésnek több mint 40% a katonai kiadásokra megy. Ha pedig ugye az olajár kevesebb, akkor kevesebbet tudnak költeni fegyverekre. Ebben az évben egyébként kevesebb volt az olajár, tehát az orosz urál típusú olajnak az ára 60 dollár környékén volt, tehát ez már rosszat tett egyébként az orosz költségvetésre. De ha valóban felmegy 100-120 dollár környékére, egyébként nem teljesen ismeretlen a jelenség, hiszen a 2000-es években 2007-2008 környékén tartósan 120 dollár környékén mozgott az olajára, és ezt tette lehetővé az orosz modernizációt, az orosz fejlődést, az orosz felemelkedést, az orosz katonai programokat, amelyeket Vladimir Putin 2008-ban indított el. Egy ponton 147 dollárt is elért az olajára. Szóval gondoljunk bele abban, hogyha az eddigiekhez képest az olajára duplájára emelkedik, akkor az ugye hatalmas bevételhez juttatja az oroszokat. Az Oroszország Oroszország bevételeinek több mint fele energiahordozókból származik. És ugyanez a hatás viszont érvényes lesz fordítottan a másik oldalon, Tehát, hogyha emelkedik az olajára, akkor az alapvetően a nem, az energiahordozókkal nem rendelkező, tehát energiahordozók vásárlására kényszerülő, mondjuk európai országokat arra kényszerítő, többet fizessenek az energiahordozókért, az infláció magas lesz, kevesebb pénz jut mondjuk védelmiipari fejlesztésekre, kevesebb pénz juthat Ukrajna támogatására, és egyébként is, hogyha problémák vannak az emelkedő olajár miatt a helyi gazdaságokban, akkor az emberek is sokkal kevésbé hajlandóak arra, hogy a pénzüket mondjuk Ukrajnának adják, Ukrajna támogatására adják. Tehát ez a legrosszabb forgatók az Ukrajna számára, emelkedő tartós konfliktus a Közel-Keleten, emelkedő olajárak, csökkenő nyugati pénzügyi és katonai lehetőségek. Ha ez a forgatókönyv érvényesül, akkor ez nagyon jó lesz Oroszországnak, és nagyon rossz lesz Ukrajnának és a nyugatnak.
Csak nagyon röviden, mert igazából kifutottunk az időből, az azért picit hátrányos Oroszországnak, hogy azért Irán egy komoly szövetségese, és most nagyon úgy tűnik, hogy ha volt még fegyverkereskedelem a két ország között, mondjuk ballisztikus rakétavásárlás vagy drónvásárlás, az most hamvába holhat, mert ugye igen csak le van foglalva Irán, másrészt komolyan érhették izraeli csapások a fegyverrendszereit, gondolom raktárait, de hát véletlenül a gyártási kapacitását is. Ez visszavetheti az orosz hadsereget, vagy az orosz hadsereg már igazából otthon gyártja ezeket a fegyvereket?
Nem, ez elsősorban presztízsveszteség Oroszország számára. Az iráni fegyverek elsősorban 2022-23 folyamán jelentettek nagy segítséget. Jelenleg is iráni drónokkal támadják az ukrán területeket nap mint nap. Ugye most hajnalra is volt egy nagy támadás Kijevvel szemben drónokkal és rakétákkal, de ezeket a drónokat iráni alapján már Oroszországban gyártják. Tehát most már nem szállítanak közvetlenül iráni fegyvereket, ezek a licencek alapján Oroszországban vannak legyártva. Itt a presztízs kérdés az, ami problémás Oroszország számára. Irán egy fontos szövetséges, stratégiai partnerséget kötöttek az év elején. Irán a BRICS tagja lett, Irán fegyvereket küldött Oroszországnak, és hogyha most Oroszország nem segíti ki a saját szövetségesét, a Közel-Keleten is egyébként nem nagyon tudja kisegíteni, mert az orosz kapacitások Ukrajnában vannak lekötve. Tehát ha nem segíti ki, akkor viszont azt mutatja, azt jelzi, hogy nem képes megtámogatni a saját partnereit. Ezt már látjuk, hogy a Szíria vagy Örményország esetében. Tehát itt elsősorban presztízsveszteségről van szó, a katonai képességekre Oroszország esetében nincs hatása.
Anton Bendarzsevszkit, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen a beszélgetést, szép napot kívánok!
Reggeli Monitor.
Egyre kevesebb munkaórát dolgoznak az európaiak. Általános tendencia az utóbbi 10 évben az Unióban, hogy egy teljes órával lett kevesebb a heti átlagos munkaidő. 2024-ben a 20 és 64 év közötti uniós dolgozók főállásban töltött tényleges heti munkaideje a hollandiai 32,1 óráról a görögországi 39,8 óráig terjedt. Az Euronews arra is kitér, hogy a dél- és kelet-európai országok állampolgárai általában több időt töltenek munkával, különösen az uniós tagjelölt országokban. Törökország vezeti a listát 43,1 órával, őket követik a szerbek 41,3-del, majd Bosznia-Hercegovina következik 41,4 órával. Ugyanebben a régióban tartoznak a rangsorban a következő országok: Görögország majd 40 óra munkaóra per hét, Bulgária 39. Ehhez képest a nyugat- és észak-európai országokban rövidebb a munkahét. Hollandiában csak 32,1 óra per hét, Norvégiában 33,7, Ausztriában és Dániában pedig 33,9 óra. A statisztika szerint a 34 országból 16-ban a heti munkaidő több mint egy órával csökkent, köztük Magyarországon is, bár nem egy teljes órával, hanem csak pontosság kedvéért 54 perccel.
Ez a Reggeli Monitor.